Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pécelen elérhette a csúcshőmérséklet a 42,9 fokot, Tiszaföldváron és Gyomándrődön pedig a 42,4-et az időkép hőtérképe szerint. Ez ugyan még nem hivatalos, de ezzel megdőlhetett a hazai abszolút rekord, a 2007-ben mért 41,9 fok. Tegnap az országos középhőmérséklet 30,2 fok volt, először fordult elő, hogy 30 fok feletti országos átlagot mértek, írta a Hungarometron for Free ZRT. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs tegnap, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette fogjul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, holnap évfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás, Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, méghozzá tegnap reggelre. Határozott kérés, hogy a lakosság csak a szükséges felhasználásra törekedjen, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek, vagy éppen a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, s miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet az országból, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói. Így ma minden negyedik 50 liter ivóvíz el is szivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Az országban óránként 10-11 csőtörés történik. A hazai folyók vízhozama pedig rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, ennek határidője éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal, környezetvédőkkel együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. A Fidesz frakcióvezetője ezután arról beszélt, valóban jelentős a vízvesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló, tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózat fejlesztésére erre az évre a költségvetésben, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára. A kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakció vezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víztartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak a vidéki otthonok klímabarát felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a programnak a határideje ma járt le, az új kormány ugyanis nem hosszabbította meg azt. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, mondta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője javasolta, hogy a vizeinket használó globális vállalatokra, üzemekre azonnal vessenek ki extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, döntött az országgyűlés. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását, és elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta meg a Euronews tudósítása nyomán a hvg.hu portál. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Balatonederics közelében a Keszthelyi hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett csodabogyós barlang, amely Magyarország 10., a Dunántúlnak pedig 6. leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint feletti magasságban a Balatonfelvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is jól látható szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta a nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. Óriási látványos hasadékai, mint egy természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló felső triász edericsi mészkő formáció rétegeit. Tikovics Ernő riportja következik.
Virág Károly túravezető fogja kis csapatunkat levezetni a föld mélyébe. Mi az, ami itt ezen a túrán a gyanútlan résztvevőkre vár?
Hát hatalmas élmény. Hát ez nem egy nyakkendős barlang, hanem ez egy kalandbarlang. Előre nem szabad megmondani semmit, hanem ott lent kell megélni a valódi élményt. És hogy bátrak vagyunk, mint ahogy a gyerekek majd remélem nagyon bátrak lesznek, és igazi élménnyel fognak visszatérni.
Némi csúszás-mászás után, de csak mászás volt a csúszás, most elérkeztünk hova?
A fejenállós terembe, és itt meg fogom mutatni nektek, hogy a Zsanda Géza hol jött be fejjel. A mennyezet fölött van az ujjam árnyéka, az a háromszögletű nyílás, fejjel előre megérkezett a Géza, ugye először nem volt világítása, csak azt érezte a sötétbe, hogy valami nagy térbe ér, később meggyújtotta a lámpáját, kimászott, és ezen az útvonalon, ami abba az irányba vezet, az úgynevezett sípályához jutott el. Órákat vártak a társai, míg visszaért, és boldogan mondta el a többieknek, hogy több mint 300 méter tudott haladni a föld alatt, csak ha megnézed, a nagy kunszt az volt, hogy itt vissza kellett mászni neki azon a nyíláson, fejjel előre.
Még a nyílást csináltam.
Na hát az egy nagyon nagy dolog, ilyen körülmények között, de hát ő egy nagyon ügyes barlangász volt.
Tehát ő fedezte fel ezt, hát terennek nem mondanám, hogy luk.
Egy luk. Na most innentől kezdve pedig popsin fogunk csúszni egészen addig, amíg nem mondom, hogy föl szabad állni. Jó? Köszönöm. Indulnánk.
Na akkor csúszunk mi is.
Két irányba lehet közlekedni.
Azt úgy sem lehet leírni, hogy mind megy keresztül, szó szerint mind megy keresztül az ember, de azért keresztül jöttünk, hová?
Megérkeztünk az elosztóhoz, itt egy elágazó van, az extrém túra útvonala jobbra vezet, balra pedig az alaptúra folytatódik tovább, gyere lejjebb egy kicsit, hogy a többiek is tudjanak lejönni. Itt azért szoktuk megvárni az összes túrázót, mivel hogy elágazó van, és hogyha valaki rossz irányba indulna, akkor bizony utána kéne menni és helyes irányba terelni. Egyszerűbb, hogyha megvárok mindenkit, és látja, hogy az elágazónál melyik irányba fogunk tovább menni.
Jó. Akkor én addig félrehúzódok, mert
így van, gyere, oda menjél,
útban állok, és szűk a hely, és
te is gyere lejjebb.
Csak 6-7-en vagyunk, de el kell, hogy férjünk.
Anyáig, így van.
Újabb pihenő, egy szuszanásnyi idő két megpróbáltatás között. Hol értünk?
Megérkeztünk az óriás terembe. Hogy érzékeltessem a méretét, 43-45 méter hosszú, 12-14 méter magas, és a legnagyobb szélessége 4-5 méter. Akkor, amikor a barlangászok ide bejutottak, úgy gondolták, hogy a barlang legnagyobb termébe jutottak, és későbbi kutatások során 3 ennél jóval nagyobb termet találtak, de hát ugye már elnevezték óriás teremnek, ezért azoknak más termet kellett keresni. Például, ahol most mentek a kutatók, úgy hívják, hogy bálterem. Egy sokkal nagyobb teremről van szó.
Nyilván nem bálozni mentek. Mit lehet itt még kutatni? Vannak a részek, amik még feltáratlanok?
Hát egy barlangban soha nem lehet kijelenteni azt, hogy kész, vége, a barlangot feltárták. Mindig lehet egy újabb járatot, egy újabb lehetőséget találni, úgyhogy ebbe bíznak a mostani barlangászok, most lemenő barlangászok is, hogy egy újabb ágat, vagy esetleg egy nagyobb mélységet találnak.
a túrán nem csak mi vagyunk, hanem egy kisebb csoporttal. Apuka és kislánya érkezett honnan?
Bajáról.
Hát a Baja nem éppen a barlangjairól híres.
Igen, hát nálunk a Gemenc, ami a híres, úgyhogy a Dunaparti vízi emberek vagyunk, hogy így mondjam. De kíváncsiak voltunk erre az erőpróbára is, és a hegyek is nagyon tetszenek, nagyon szép a látvány itt a környéken, úgyhogy ezért neveztünk be erre.
És szakmáját tekintve kitiszteltek?
Tanár vagyok, informatika testnevelés szakos, úgyhogy hát a sport az adja magát. Ez nem igazán informatikai terület, de mégis a természet az nagyon fontos nekünk.
És hogy tetszik eddig?
Hát nagyon tetszik.
Azért az ember nem erre számít, nem? Azt hiszi, hogy aktelek, amihez szokott.
Igen, tehát mi is azt ismerjük, ugye, meg Abaliget, ahol ugye sétálunk egy jó kiépített úton. Tehát ez már tényleg egy ilyen mászós, hegymászáshoz közelítő erőpróba. Úgyhogy egy nagy kaland nekünk.
Szerintem mindenkinek, a legfiatalabb hány éves?
7.
Mi volt eddig a legjobb?
Eddig nekem minden tetszett.
Nem féltél?
Nem.
Körülbelül egy 6 méteres létrán ereszkedtünk le ide a földi gyomrába, amit jelen esetben Kominka Zoltán teremnek hívnak. Ki volt ő?
A Kominka Zoli, aki egy nagyon jó barlangász volt, sajnos 24 évesen meghalt, de nem ebben a barlangban, hanem az Akteleki Kossuth barlangban egy búvármerülés közben. És miután a barátai, a társai, akik együtt dolgoztak az Olival ennek a barlangnak a feltárásán, meghallották a hírt, elhatározták, hogy elnevezik ezt a termet az Oliról. Tehát az Olinak itt konkrétan a halálához semmi köze ennek a teremnek. Jó? Amit szeretnék megmutatni nektek, hogy az óriás teremben azt mondtam, hogy 90 méter mély hasadék van alattunk. Az a hasadéknak egy része, ami ott látható, ezt L-aknának hívjuk, mert egyik ága az aknának abba az irányba, a másik pedig erre merőlegesen látható. Mi be fogunk menni ebbe a szárába, és ott van az úgynevezett függőkert, aminben ember magasságú cseppköveket fogunk látni, tehát ez azt jelenti, hogy több százezer év alatt alakultak ki, hiszen ott fönt nem említettem nektek, hogy a szalmacseppkövek 100 év alatt 4-5 millimétert képesek nőni. A másik fajta cseppkő, amit itt fogunk látni, a függő és álló cseppkövek, ezek 100 év alatt 1-2 millimétert nőnek. Hát ha 100 év alatt 1-2 millimétert, akkor hány százezer évnek kell ahhoz eltelni, hogy egy ilyen 180 centis cseppkő kialakuljon. Egyébként a másik érdekessége a cseppkőnek, hogy nem csak nagyok, hanem rendkívül nehezek, súlyosak. Egy-egy ilyen cseppkőnek több mint 2 mázsa a súlya. Úgyhogy nem is engednek a közelébe bennünket. Egyrészt ugye azért, hogy nehogy megfogjuk, másrészt, hogy meglökjük, és magunkba is, meg a természetbe is súlyos károkat okozzunk.
Elérkeztünk a mai túra végéhez, illetve a vége akkor lesz, amikor már kiérünk újra a napfényre, de a végső céljához, végpontjához.
A függőkertben vagyunk, a függőkertben, ahol azt mondtam, hogy embermagasságú cseppköveket látunk. Tulajdonképpen az egész barlangnak, vagy a Dunántúlnak mindenképpen cseppkőben leggazdagabb termében vagyunk. Óriási embermagasságú cseppköveket látunk, különböző alakokat lehet kivenni a cseppkövekből. A cseppköveknek különböző szép és látványos formációit látjuk.
Egy kő pattant a sisakon.
Ugye, azért kell a sisakot viselnünk, mert bármelyik pillanatban érkezhet fölül egy sárdarab, egy kődarab, és ez elég komoly sérülést képes okozni az embernek a fején vagy az arcán, hogyha nem véd bennünket a sisak.
És ha fölnézünk, óriási köveket látunk beszorulva, köbméteresek.
Több köbméteresek, így van. És tulajdonképpen ez a szerencsénk, mert egy nagy ilyen 90 méteres hasadékban nem sok mindent tudnánk kezdeni, ha ezek a kövek nem lennének, így a kövek között van lehetőségünk lemászni egy alsóbb szintre. Most is ez történik.
Nemes egy igazi hős bajáról jött, és átfért az ülőcsatornán, ami egy szűkület itt a barlangban. Hogy tetszik?
Tetszik, és segítséges kérdő, csak átmásznom. Nem mondták, hogy hova lehet kapaszkodni.
Elmeséled otthon, elhiszik?
Igen.
Most jön ki Virág Károly.
Otthon azt szoktam mondani, hogy addig nem lesz fogyókúra, amíg a szülőcsatornán ki tudok jönni.
És még annyit mondanék, hogy ugye én a Bükk vidékéről jövök, ott mészkőbarlangok vannak, a víz váltja őket, de ez itt vulkanikus eredetű.
Nem, semmi köze. Az a köze, hogy a vulkáni erők hatására fellépő földrengések hozták létre. Maga a hegy anyaga mészkő, mégpedig triászmészkő, és a közeli vulkáni hegyek, amikor kitörtek, mint vulkánok, Badacsony, Szentgyörgy, Sziget, 4-5 kilométer légvonalba a távolság.
Ez sem a volt.
Igen, tehát óriási földrengések rázták meg a környéket, és ezek a földrengések ereje szakította el a sziklákat ilyen hasadékokra, és mi ebben a hasadékokban közlekedünk.
Hasadék, tehát szűk a hely. Van olyan hely, amit úgy neveztek, vagy úgy neveznek nem véletlenül, hogy szülőcsatorna.
Igen. Hát ugye ez azért izgalmas, mert azt szokták mondani, amikor kiszabadulunk ebből a szűk helyzetből, szinte újjászületünk, és ezért nevezték el szülőcsatornának.
Vannak, akik bepánikolnak?
Igen, előfordul, bár elsősorban nem itt, az elején, az első néhány létrafoknál, de többnyire azért meg lehet győzni ezeket az embereket, hogy megfelelő biztonsággal le tudnak jönni, és amikor azt mondom, hogy ezek a legbátrabbak, ők a legbátrabbak, mert saját félelmüket tudják legyőzni. Ehhez természetesen segítséget adunk, de azért nagy dolog, hogy az én saját félelmemet legyőzve lejövök, megnézem, és amikor kimegyek, óriási öröm ezeknek az embereknek.
Az elhangzott beszélgetésben túravezetőnk a Csodabogyós barlangban Virág Károly túravezető volt. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Fekete István, júliusi bak. Most megy le a nap. Az ég alja sárga tűzben ég, mintha az égő, tüzes szekér nyomán aranyos köt porlan, amelyben vörösen lobban fel a napisten bíbor palástja. Az erdő hátán végig kúszik valami véres lángolás. A szálfák teteje már beleér az égi tűzbe, és szinte várom, mikor lobbannak fel, mint nagy fáklyák, melyek beledugták fejüket az örök kohóba. De hát a nagy tűz messze van. Nagyon messze. Ott is már fogyogat. Ide a magas lesre még felér ragyogása, de a nyiladékokra már árnyékok folytak, melyek elbújtak a nap elől, de most előjöttek a kövek alól, öreg fák fekete odvából, besátorozott patakok nyírkos ágyából, mert megsuhogtatta már valahol fekete ostorát a szomorú úr, a láz és halál csatlósa, az éjszaka. A nap viszi magával a fényt, a világosság fehérségét, az éjszaka hozza helyette az árnyékot, a sötétséget, a feketeséget. Örök szín mind a kettő. Csak ez a kettő, a fehér meg a fekete. A többi belőlük születik. Most a sötétség kezd úr lenni. Fekete csápjai már végig tapogatták a bokrok alját, amire megszólal a tücsök, és elhallgatnak a gerlék, melyek eddig kurrogva búcsúztatták a napot. A nyiladékon egy fekete rigó bogarász. Könnyelmű fekete legény. Beledugja csőrét a füvek közé, és most már nem csodálkozom, hogy a kiásott rókajukban miért talál fekete rigó tollakat az ember. Aggódom ezért is. Az előbb egy karvaj sisterget végig alattam, s a rigónak csak az a szerencséje, hogy fél perccel később ballagott ki a nyiladékra. Rókának sem kerülne megerőltetésbe elkapni a rigót, melynek bizonyára felesége van, gyerekei, és itt könnyen működik alattam. Szeretném, ha észrevenne is elrepülne, de fel nem néz egy világért sem, én pedig nem tudom a szemem levenni róla. Féltem, és kötelességemnek tartom figyelmeztetni, ha valami baj lenne. És mérgelődöm. Fene ezt a fekete rigót, mi közöm hozzá? Én őrködjem felette? Különben sem vagyunk jóban. Elrontotta a rokonsága egy-két jó cserkészetemet, tehát haragszom rá. Igen, haragszom. Rám kiabáltak a legigézetesebb pillanatokban, és a nagy bak böffenve ugrott el, mert a rigó sikoltva figyelmeztette a veszedelemre. Talán éppen ez a rigó volt? Ki ismerné meg? Azoknak is ilyen sárga csőrük volt, csillogó, okos szemük, pipaszár lábuk, melyeken úgy ballagnak néha komoly, billegő döcögéssel, mint egy falusi bíró. De azok éberek voltak, leskelődők, rossz indulatúak. Alig mozdultam, már riadót rikkantottak, ez pedig beledugja a fejét egy-egy kis zsombék közé olyan jó hiszeműen, mintha csak rigó meg kukac lenne a világon. Nem, nem. Nem ez az a rigó. Ez egy jó rigó. És nem tudom a szemem levenni róla. Vigyázok a rigóra. Egy elkésett gerle villanó nyilalással terem a magas les korlátja előtt. Ez, úgy látszik, itt szokta esti danáját elkurrogni. Szinte megtorpan a levegőben, és elvágódik a rigó fölött, mely a suhogástól végre észhez tér, és ilyetten rebben a bokrok közé. Könnyelmű, fráter! Na, és ha héja lett volna? Végignézhettem volna azt a hóhérolást, esetleg mérgembe odalőttem volna a segítség legkisebb reménye nélkül. Igaz, én sem virágot szedni jöttem ide, mert az a bak csak az élete árán lesz az enyém, ez még elválik, de az más, egészen más. Hogy miért más, ezen most nem gondolkodom. Félek, hogy furcsa igazságok sülnének ki a héja javára, hát inkább elnézek nyugat felé. Belenézek a nap bágyat arcába, és Szent Huberthoz fohászkodom, hogy csak most ne jöjjön senki, mert lilás ködül a szememen, a puskán messzelátójában, és rendes célzásról szó sem lehet. Sokáig néztem a napba, és most akárhová nézek, fekete tányérok ugrálnak előttem. Elszíntelenedett minden, és azt a sárgás bokrot például alig látom, mely a nyiladék szélén áll, és amelynek határozottan őz formája van. Hogy megvakul az ember, hogy képzelődik? De hát engem nem csap be, csalóka játék ez. Belenéztem a napba, és most mozog körülöttem minden. A bokor is. Lehet talán 160-160 lépésre, és még a fejét is hajtogatja, mintha őz lenne. Elnézek másfelé. Becsukom a szemem, hogy egy kicsit rendbe jöjjön, és csak pár másodperc múlva nézek vissza a bokorra, mely már ekkor a nyiladék közepén áll. Aj, te baksi szamár, becézgetem magam, szedd össze magad, mert ott a nagy bak. Csak biztosra lőj, okoskodott bennem valaki, és én összecsikorgattam a fogam, mert a messzelátóban a hajszál kereszten és szép rózsaszín világosságon kívül nem volt semmi. Lőj, lőj, idegesített egy másik hang, mert ezt a bakot soha többet nem látod. A bak ekkor már átment a nyiladékon és a másik oldalhoz ért, de minden pillanatban eltűnhetett. Már késő. Most még lehet! És még egyszer kinyitottam a szemem. A messzelátó használhatatlan volt, mert az eltűnő nap utolsó sugarai még benne tanyáztak, de az ezüst légy szépen megállt a bak oldalán. Aztán eleresztettem a golyót. A csattanás után eltűnt a bak. Homályos lett minden, mert a nap ekkor esett le a nagy fák mögött. A bak felől valami zörgés ért hozzá, mintha távolodna. Elhibáztam. Nem kellett volna lőnöm, várni kellett volna. Előttem a tisztásomban a sózó, a bak oda igyekezett, tudtam ezt azelőtt is. Ha tudtad, miért lőttél, szittam magam. És csak ültem a szégyenletes csöndben, melyben újra és újra elmondtam magamnak. Elhibáztad. És a térdemre ütöttem, mintha ez segített volna. Ekkor megint hallottam valami zörgést, és egy kis fa is megingott azon a tájon, ahol a bak eltűnt. Kezdett belém visszatérni az élet. Talán nem is ment el. Hallottam már ilyen esetet, vagy súlyosan sebesült, és az utolsókat rúgja. Moccanás nélkül figyeltem. A zörgés megismétlődött. Most már biztos voltam, hogy valami van a bakkal. Ez nem rendes dolog. Ha nem is rohan el a lövés után, legfeljebb csendben hallgatózik, de nem zörög ilyen feltűnően. Még várok. Nehezen szánom rá magam, hogy leszálljak a lesről, és belopjam. Különben is csizmában vagyok a szúnyogok ellen, s a csizma nyikorog. Az est azonban nem vár. Sűrűsödik az árnyék. Valahol megszólalt már a lappantyú is, nem lehet várni. Lerúgom a csizmákat, és harisnyában sebesen kúszom le a meredek létrán. Nem jó hajós lenne belőlem, mert a létra vágja a talpam, és megcsúszva térdem alaposan belevágom a létra fokába. Gyerünk, mert sötétedik! Ha lejött a bőrhát, lejött. A bak nem vár. Milyen csendes így a járás? Minden fűszálat megérzek, hát még a tüskét. Ilyenkor felemelem a lábam, mint a gólyai sziszergek, de csak úgy befelé. A baktól már nem vagyok messze. Most már érzem, hogy a bak megvan lőve, mert az előbb neki ment az egyik nyírfának, csak úgy harangozott a koronája. Csúszom előre. Övigérő gazban, sűrű cserjék között. Az örgés már közel van, de nem látok semmit. Elpattan lábam alatt egy ág. Ekkor meglátom a bakot, de csak egy pillanatra. Meghallotta az ág pattanást, és előre dobta magát a legközelebbi sűrűig. Most már tudom, hogy az enyém a bak. Utána, zörög a cserje körülöttem, arcomba vágnak az ágak. Nem baj, a bak már nem menekül. Felemelkedne még, de nem engedem kínlódni. Nyakba lövöm is, vége. Az agancsát csak most nézem meg. Fehér végű, erős, szép, szabályos agancs. Öreg legény volt a hordozója. Lihegek mégiscsak, most tönt el az öröm hulláma. Enyém a szép bak. Most már igazán az enyém. Aztán csitul az öröm. Úgy érzem, múlik az ünnep, és fordíthatok egyet a vadászboldogság naptárlapján. Jönnek újra a szürke hétköznapok. Ez a vágyam beteljesült, és másik még nem ébredt fel bennem. Ülök a bak mellett, nézem és várok valamit. Talán azokat a lázas perceket, melyekért vadászok, melyek ma beteljesültek, de vissza nem jönnek, mert leszállt az est, és a kurta örömet ellopta tőlem az idő. Kihúzom a bakot a nyiladékra. Ekkor már párákat lehel a föld, és bagoly sír az öregedő fekete ágyában. Viszem a bakot. Ébredező kis csillagok szomorúan utánam pislognak, és talán azt várják, mikor kiált keményen az öreg bak, melyet jól ismertek? Csend van. Megyek, mintha bűnöm lenne, mintha elloptam volna az életet az erdőről. A rétről visszanézek. Hallgat az erdő. És ekkor, valahol messze, zengően riasztott egy bak, és egyszerre világos lett minden. A bokrok alján Szent János bogárkák égették, az anyád. A bokrok alján Szent János bogárkák égették apró kis lámpásaikat, és én tudtam már, hogy csak az öreg bak emlékét viszem, mert az élet, mely örök, ott kint maradt az erdőn.
Fekete István Júliusi Bak című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása. Közösen ünnepelni Isten közelségét. Az egyik fontos hely, ahol Isten gyógyító, felszabadító és megváltó közelsége a világban láthatóvá válik, a liturgia. Sok keresztény nehezményezi manapság, hogy a liturgiában nem tudja átélni Isten közelségét, hogy gyakran csak lázas ürességgel vagy semmit mondó rituálékkal szembesül. Semmit sem éreznek Isten jelenlétéből, a liturgia számukra nem a spirituális megtapasztalás helye, hanem inkább kötelező vallási rendezvény. A korai egyházban ez másképp volt, csak el kell olvasnunk Ágoston Zsoltár magyarázatait, és már is megérezzük a közös istentisztelet vonzerejét. Az istentisztelet a korai keresztények számára az a hely volt, ahol megtapasztalták Isten közelségét, és ahol érintkezésbe kerültek önmagukkal és a csend bennük lévő terével. A 42. Zsoltár magyarázatában Ágoston leírja, hogyan állították föl az ünnepeken a hangszereket, hogyan muzsikáltak. A járókelők azt kérdezgették egymástól, vajon mit ünnepelnek itt. Erre a kérdésre feleli Ágoston: Isten házában örök az ünnep. Az emberek ködben vándorolnak, de vágyakozással telve. Felvillanyozza vágyakozásukat, ha hallják az ünnepi éneket a templomban. Vágyakoznak az örök hazára, de a csend belső terére is, ahol Isten lakik bennünk. Hogy elinduljunk Isten házába, a Zsoltár ahhoz a szarvashoz hasonlít minket, amelyet a forrás vize vonz. A belső öröm zengésétől vezérelve az ilyen ember minden külső dolgot megvet és befelé fordul. Felfedezi magában Isten házát, azt a belső teret, ahol mindent világosság és béke tölt be. A korai egyházban a misztika mindig a kultusz misztikája volt. Az Isten tiszteleten a hívők misztikus tapasztalatot szereztek Isten gyógyító közelségéről. Kapcsolatba kerültek a csend belső terével és Isten utáni legmélyebb vágyakozásukkal. Modern korunkban is mindig akadtak emberek, akik Isten tiszteleten tettek szert Isten élményre. Híres az a megtérési élmény, amelyet Paul Claudel élt át a karácsonyi vesperáson a párizsi Notre-Dame-ban 1886. december 25-én. Azt írja magáról, hogy agnosztikusként és a kábultság állapotában ment el a karácsonyi liturgiára. Amikor a fiúkórus rázendített a Magnificatra, hirtelen megragadta valami a szívét, és egyik pillanatról a másikra hitre jutott. Ő maga úgy írja le ezt a tapasztalatot, mint erőszakos, felrázó erőt, úgyhogy leírhatatlan bizonyossággal egy csapásra hívő lett. Akkor tájt kezdtem írni, és ha egészen kívülállóként tekintettem rá, megfelelő izgatószerre és néhány dekadens próbálkozás anyagára véltem rátalálni a katolikus szertartásokban. Ilyen célzattal közepes érdeklődéssel hallgattam a nagy misét, a tömeg lögdösődése, taszigálása közepette, majd jobb híján visszatértem a vesperásra. Jó magam a tömegben álltam, a kórus feljáró második oszlopa mellett a sekrestje oldalától jobbra. És ekkor következett be az az esemény, amely egész életemet meghatározza. Egy pillanat alatt megérintette valami a szívem, és hittem. Hittem olyan erős kötődéssel, egész lényem olyan emelkedettségével, olyan erős meggyőződéssel, olyan kétséget kizáró bizonyossággal, hogy azóta semmilyen könyv, semmilyen érvelés, egy hányatott élet vaksorssal sem tudja megingatni, még csak meg sem érinteni hitemet. Egyszerre azt az ártatlanságot, az örök Isten gyermekség szívszorító melegségét éreztem, egy elmondhatatlan kinyilatkoztatást. Amikor megpróbálom újra átélni, ami gyakran előfordul, e kivételes pillanatot követő perceket, rátalálok az események sorára, mégis csupán egy fénysugarat, egy eszközt látok, amely az isteni gondviselés szolgálatában áll, amellyel eléri egy reménytelenül gyarló gyermek szívét, és végül megnyilatkozik annak. Mennyire boldogok, akik hisznek. Mégis igaz lenne? Igen, Isten létezik és jelen van. Valaki, egy lény, aki hozzám hasonlít. Szeret és hív engem. A kérdés az, vajon Isten tiszteleteinknek van-e erejük úgy megérinteni az embereket, hogy megszólítsák Isten utáni vágyakozásukat. Nem csupán arról van szó, hogy modern formát adjunk az Isten tiszteleteknek. A lélek erejére van szükségünk, az emberek erőteljes liturgiákra vágynak. Ilyen Isten tiszteletet élhettünk át Münster-Schwarzachban 2011 pünkösdjén. Pünkösdi szimpóziumot rendeztünk, amelynek témája ez volt: Istennek sok neve van. A pünkösdi istentiszteletre több mint 1000 ember jött el. Ünnepi gregorián misét mondtunk, kibővítve néhány az indiai hagyományból vett rituális mozzanattal, amelyeket Sebastian Painadat atya végzett. Az istentisztelet több mint 2 óra hosszat tartott. Sok látogató érezte, ennek az istentiszteletnek ereje van. Ha hitelesen ünneplik a liturgiát, az megérinti az embereket. Természetesen azon is múlik a dolog, hogyan választják meg az igehirdetés szavait egy ilyen istentiszteleten. Az emberek erőteljes liturgiákra vágynak, s nem baj, ha azok hosszabb ideig tartanak. Aki a résztvevők kényelmére való tekintettel csupán a lehető legrövidebb istentiszteleteket tartja, alig ha fogja úgy megérinteni őket, hogy megtérjenek. Bátorságra van szükség, hogy időt áldozzunk az istentiszteletre, és figyelmesen, őszintén celebráljuk a szertartásokat. Ezzel még ma is megérinthetjük az embereket. Egyházunk egyik kihívása: úgy ünnepeljük a liturgiát, hogy az emberek megérezzenek valamit az Istenből kiáradó erőből. Isten nem olcsó dekorációja az életünknek, ő ma is képes szívünk elevenébe találni és átalakítani minket. Manapság sokan síránkoznak amiatt, hogy egyre kevesebb a templomba járó hívő. De már csupán az a tény, hogy minden vasárnap számtalan templomban tartanak Isten tiszteletet, megváltoztatja társadalmunkat. Max Horkheimer filozófus arról beszél, hogy az istentiszteletek ébren tartják a társadalomban a vágyakozást az egészen másra, és ezzel lényegesen hozzájárulnak a társadalom humanizálásához. A társadalom ugyanis önmagától mindig a totalizálásra hajlik, szeretne mindenestül rendelkezni az emberekkel. Az istentisztelet szabad térség, ahol az ember fellélegezhet, ahol szabadnak, egyszerinek, értékesnek, Isten fiának vagy lányának éli meg magát. Bízhatunk abban, hogy mindig jönnek újabb és újabb keresők az istentiszteletekre, és ott hirtelen mégiscsak megérinti őket valami. Ezek talán olyan emberek, akik évek óta nem lépték át a templom küszöbét, egyszer csak igényük támad rá, és noha a konkrét istentiszteleten semmi különleges nem történik, mégis megszólítja őket. A döntő az, hogy mi magunk egész személyiségünkkel legyünk jelen az istentiszteleten, hogy birtokba vegyen minket az, amit ünneplünk. Az is fontos, hogy ismételten bevezessük a megjelenteket a liturgia értelmébe. Tapasztalom, hogy sokan egyáltalán nem tudják már, mit jelentenek az eukarisztia vagy más szentségek szertartásai. Kurzusaimon szombat esténként eukarisztia ünneplést tartok a csoport számára. Megmagyarázok néhány mozzanatot, és tudatosan olyan mozdulatokkal mutatom be őket, amelyek megvilágítják az értelmüket. Gyakran kapok visszajelzést. Egyesek most ébredtek rá először, mit is jelent az eukarisztia, és hogy annak köze van saját átváltozásukhoz. Hasonló a helyzet, amikor a keresztség, a házasság vagy a betegek kenete rítusát magyarázom. Úgy kell értelmeznünk a rítusokat, hogy üdvös és felszabadító jelentést kapjanak az ünneplők számára. Ma ismét szükség van arra, amit Romano Guardini misztagógiának nevez. Bevezetés ez a liturgia misztériumába, a rítusok magyarázata, hogy új módon érintsenek meg és átalakítsanak minket.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Szentek, szentéletű emberek.
A római egyházközség első vértanúi Krisztus születése után 64-ben haltak meg. Akiket ma ünneplünk, Rómának voltak a lakói. Azért kellett meghalniuk, mert Krisztushoz tartoztak, és Krisztust hűségesen megvallották. Haláluk ideje egybeesik a város égésének dátumával, Krisztus után 64. július 17-23-a között történt a városban a tűzvész. Egyiküknek a nevét sem ismerjük, de mindannyian Szent Péter és Szent Pál apostol tanítványai voltak. Vértanúságukról egészen érdekesen egy pogány történetíró emlékezik meg Tacitus Annales című művének 15. könyvében. A történetíró elbeszéli, hogy az önmagát költőnek képzelő Néró egy nagy költeményt szeretett volna írni, mint Homérosz Trója égéséről. Ezért fölgyújtatta a fővárost. Egyszerre több ponton kezdett égni Róma, és a heves szél a szegények negyedeit pillanatok alatt lángba borította. Nem csak nagy kár, de sok emberélet is a lángok martaléka lett. Oltani sem akarták, s ha akarták volna, akkor sem tudták volna eloltani a tüzet. Volt, aki ezt kiabálta, valaki ezt parancsolta. 6 nap múlva a tüzet megfékezték, de az elkeseredés nem ismert határt. A 14 kerületből csak 4 maradt épen. Fölbecsülhetetlen értékek pusztultak el. Később a várost ugyan újjáépítették, s a régi helyett kiépült egy csodálatosan szép új Róma, de a gyújtogatásért a keresztények fizettek meg az életükkel. Ezt is Néró császár találta ki, hogy a nép haragja elől megmeneküljön. Ugyanis városszerte híresztelték, hogy a várost maga Néró gyújtatta fel. A híresztelés elhallgattatása végett, a keresztényeket tette meg bűnösöknek, s a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság krisztiánusoknak, krisztusiaknak nevezett. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föl a látványosság céljaira, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsisruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállt. Ebből, bár a keresztények bűnösök voltak, Tacitus ezt írja. A keresztények bűnösök voltak, megérdemelték a legsúlyosabb büntetéseket is, mégis szánalom támadt irántuk, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenysége is közrejátszott a keresztények kivégzésénél. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtőjén volt, s mivel ezek a vértanúk Szent Péter és Pál tanítványai voltak, az ő ünnepük táján emlékeztek meg róluk. A II. Vatikán zsinat óta a mai napon emlékezünk ezekre a római vértanúkra. Imádkozunk! Istenünk, Te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!